Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Bartoli Judit egyetemi tanár, az ELTE meteorológiai tanszékének munkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Nagyon örömmel jöttem, mert úgy gondolom, hogy ha klímáról, klímaváltozásról beszélhetünk valahol, akkor az mind csak fontos, hogy információ terjedjen, minél több emberhez eljusson.
Műsorunkat az infostart.hu-n is meghallgathatják. Beszélgetésünk napján és hetében 2020. júliusának végén néhány fokkal vagyunk 30 fok felett minden nap. Talán idén még hőségriadó sem volt, vagy nem rendeltek el. Ugyanakkor csapadék elég gyakran volt. Egy klímaváltozást illetően szkeptikus felteheti így nyugodtan a kérdést. Változik egyáltalán a világ? Van klímaváltozás?
Mára ez már egyáltalán nem kérdés, tehát természetesen vannak kilengések pozitív-negatív irányban, de hát a számok azok nagyon makacs dolgok. A világ nagyon-nagyon sok száz, sok ezer pontján történnek folyamatos mérések, és ez alapján levonható az a következtetés, hogy igen, van globális melegedés, ez egyáltalán nem kérdés.
De most Magyarországon kvázi egy átlagos nyarat élünk, nem?
Hát van, még lehetne nyugodtan átlag alatt is, de ez nem befolyásolja annak tényét, hogy a klímaváltozás zajlik. És egyébként Magyarországon ilyen most az időjárás, de hogyha a klímaértékeket nézzük, akkor Magyarország térségében is kimutatható a melegedés. Másrészt pedig globális szinten vannak olyan térségek, ahol most is rekordok, illetőleg mondjuk a teljes 150 éves rekord második helye, mondjuk a június, egy nagyon jelentős részen, vagy elég, hogyha nézzük a sarkvidéki területek olvadását, vagy Szibériában valami hihetetlenül nagy melegedési folyamat van.
Extrémnek számítanak ezek a kilengések? De igen, hát akkor végsősoron ott volt a válasz is már a mondataiban.
Igen, mindenképpen, és nagyon nagy hibába esünk, hogyha azt mondjuk, hogy mit nekünk, hol van az a Szibéria Magyarországhoz képest, hol van az északi sarkvidék, nem lakik ott szinte senki, és ha melegebb van, és ha olvad a jég, mit érdekel minket. Na most ez egy nagyon hibás következtetés, azért mert el se hisszük, hogy milyen nagyon-nagyon komoly következményei vannak annak, hogyha a sarki jég olvad, hogyha a grönlandi óriási jég takaró, aminek vastagsága helyenként 1500 méter. Mondjuk az Antarktiszon vannak olyan területek, ahol 3,5 kilométer vastagságú jég van.
És abban mennyi olvadt meg?
Hát az Antarktisz ezen a részein egyáltalán nincs olvadás. Azért nincs olvadás, mert az éves átlaghőmérséklet az -36°C. Na most, hogyha akár 3 fokkal melegebb van abban a térségben, akkor is -33°, attól az még nem olvad. Ott egész más jellegű folyamatok azok, amelyek veszélyeztetik, akár ennek a óriási jégnek a vastagságát, vagy kumulált mennyiségét, tehát összmennyiségét, ott inkább a peremvidékek olvadása, és amiatt a töbletet elszállító gleccser folyamoknak a sebessége gyorsul, óriási területek, jégtáblák leszakadnak, felolvadnak, ilyen fél európányi jég egyszerűen leszakad, elolvad, elúszik.
Az Antarktiszon megindokolta most ezekkel, de Grönlandon, illetve egyáltalán mit okozható
igen,
globálisan?
Igen,
tehát
igen,
mi miatt
jó.
Következik ez be?
Akkor igen, kezdjük itt, hogy ezen folyamatoknak mi az oka. Itt is azt mondhatjuk, hogy lényegében nincs vita azon, hogy mi van ennek a hátterében. Az úgynevezett globális melegedés motorja, kiváltó oka az a megnövekedett ipari és egyéb tevékenység, amely hatására üvegházhatású gázok jutnak, többlet üvegházhatású gázok jutnak a légkörbe.
Korábban mindig azt hallottuk, hogy az ózonréteg vékonyodik. Ez még megállja a helyét?
Az egy másik vonal, majd arra is visszatérünk. Most előbb akkor maradjunk abban, hogy mi is az, hogy üvegházhatás, mindenki tudja. Fantasztikusan fontos, hogy van, ha a földi légkörnek nem lehet lenne üvegházhatása, akkor 33 Celsius fokkal lenne az átlaghőmérséklet hidegebb, tehát a jelenlegi felszín közeli átlaghőmérséklet 15 fok, ehelyett lenne mínusz 18.
Tehát a jelenlegi korszakban élnénk.
A jelenlegi élővilág számára egy élhetetlen világ lenne. Tehát kész. Ez nem kérdés. Tehát az, hogy van természetes üvegházhatás, az fantasztikusan jó. Mi az, hogy üvegházhatás? Vannak a földi légkörnek olyan elemei, olyan légköri összetevők, amelyek szelektív abszorpciós képességgel rendelkeznek, most ez egy kicsit vad lehetett, annyit jelent, hogy bizonyos hullámhoz tartományú kívülről jövő sugárzásokat beengednek, nevezetesen napból érkező, és bizonyos más hullámhosszú, nagyobb hullámhosszú sugárzásokat, amik jellemzően a földi visszasugárzásnak a tartományába esnek, azt pedig elnyelik. Tehát bejön szinte akadálymentesen a napból érkező sugárzás, de ki nem mehet. Ez emeli meg, ez a többlet energia emeli meg a földi légkört ezzel a bizonyos 33 fokkal. Most, ha ezekből az üvegházhatású gázokból széndioxid, dinitrogénoxid, metán, stb. Ezek vízgőz. Ezekből többletet tesz be az ember a saját tevékenysége révén a légkörbe, akkor az nem 33 fok lesz ez a többlet, hanem 34, 35, 36, stb. Fok, ami már nagyon komoly gondot okoz.
Egyébként, hogyha az az emberről beszélünk, de magától, hogyha az embert kivesszük ebből az egész rendszerből, a természet, az dolgozik ezen az ügyön?
Hogyne, dolgozik.
És milyen arányban van az ember, illetve a természet munkája ebben?
Lényegesen nagyobb a természeti hozzájárulás, hát már ebből a 33 fokból is látjuk, de sajnos az a néhány fok az egy nagyon komoly problémát okozhat azért, mert jelenleg mondjuk az elmúlt pár százezer évben úgy vesszük, hogy egyensúlyban volt a fizikai rendszer, a légkör, mint fizikai rendszer, hogyha ezt kipofozzuk ebből a stabil állapotából, akkor nem tudjuk, hogy visszajut-e ugyanoda. Ugye ez itt a kérdés, hogy ha megszüntetjük ezt az emberi plusz hatást, akkor vissza tudjuk-e juttatni eredeti stabil állapotába, vagy mint ahogy számtalanszor előfordul ezeknél a fizikai rendszerek, hogy egyik stabil állapotból kipofozva egy határ, egy küszöbérték után már nem úgy oda megy vissza, hanem egy ismeretlen másik helyre.
Mit csinálunk, hogy ehhez hozzájárulunk? Tehát az ember mit tesz hozzá?
Milyen tevékenységével? Hát ez felsorolható, tehát a széndioxid kibocsátás talán az az egyik tehát bizonyosan az a legnagyobb, és hát ehhez nagyon sok féle tevékenységgel járunk hozzá, de a földhasználatváltozás, közlekedés, repülőgépek egyszerűen a felszíni közlekedés, vagy pedig fűtés, városi környezetben ugye a fűtés is, meg a hűtés is óriási energiákat von el. Manapság azért igen jelentős hányada ennek a hűtés. Egyre több helyen működnek hűtőrendszerek, már a lakásokban is, de az irodákban mindenképpen szükség is van erre. De hát elég, hogyha a repülőgép használatot nézzük, vagy a személyautó használatot.
De ezeket, amit
mondott, ipari gyáraknak a kibocsátása.
Ezeket, amit mondott a Nárnő, ezek leginkább a 20. század, 21. század igen. termékei, illetve a 19. igen. század végének. Igen. Azonban igen. már a 19. században is értekeztek az üvegházhatású gázok melegítő hatásáról.
Hogyne?
Tehát már akkor is lehetett tudni.
Igen. Na hát pont ez egy másik kérdés, hogy ugye itt mindenki azt mondja, hogy nem tudtuk, és hogy most ez micsoda meglepetés, és jaj, de nagy bajba vagyunk, holott Arrhenius, de akár előtte, megelőzőleg is, éppen pont a 19. század folyamán két-három olyan nagyon-nagyon híres fizikus volt, aki megnevezte, sőt azt is megnevezte Arrhenius, hogy ha az akkori széndioxid koncentráció a légkörben megduplázódik, akkor az akár 5-6 Celsius fokos melegedést okozhat a felszín közeli légrétegekben. És a mai modellek ugyanezt mondják. Tehát nem igaz, hogy itt valami nagy meglepetés van, hanem ezt tudtuk 150 éve, csak egyáltalán nem törődtünk vele. Most vagy nem hittük, vagy nem akartuk hinni, vagy valami.
Meg lehet azt határozni, hogy a klímaváltozás mint olyan, mikor kezdődött el?
Hát én azt mondanám, hogy jelentős mértékben, tehát nagyon számottevő mértékben az 1970-es évek, akkor lódult meg, akkor indult tehát akkor gyorsult be, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 1900-as évek eleje, akár már 1890-es évek, tehát már akkor is valami kismértékű növekedés megjelent.
A klímaváltozásnak mik a konkrét hatásai? Említett be már jó néhány dolgot, de hogyha 4-5-öt kellene felsorolni, tehát említette ugye az Antarktisz vagy Grönlandot, igen, a jégolvadását.
Most még ide egy kicsit visszakanyarodnék, mert még azért, hogy az egész mechanizmust értsük, ahhoz egy kicsit beszéljünk a sarki jégről. Ugye?
Az az egyik része, tehát a jégolvadás.
Igen, de hogy ez miért fontos, és ez miért hat mindenhova? Tehát ennek miért van hatása mindenütt? Tehát ugye az albedo, lehet, hogy nem ismert fogalom, tehát a napból érkező sugárzás hányad része verődik vissza valamilyen formában, akár már a világőr külső határáról, akár a felhő felszínről, akár a föld felszínről, hányada verődik vissza a világőr felé, hiszen ami bennmarad, az az, ami energiát ad, és hát nyugodtan leszögezhetjük, hogy lényegében nap energia által vezérelt a teljes földi légköri mechanizmus, fizikai mechanizmus, tehát mindenhez, ahhoz, hogy csapadék képződjön, hogy párologjon, hogy vonuljanak a felhők, hogy felhőképződés legyen, ehhez mindhez energia kell, és ez az összes energia napból érkező energia. Tehát ezért nem mindegy, hogy mennyi érkezik be, és abból mennyi marad benn. Ez a visszaverődési hányad, tehát a bejövő visszavert, nagyon függ attól, hogy milyen felszín van. A vízfelszín az a legnagyobb elnyelő, tehát 95-98% a bejövő energiának elnyelődik a vízfelszínen, a jégfelszín az pedig a legnagyobb visszaverő, körülbelül ugyanennyi 95-97% visszaverődik.
Melyikre van nagyobb szükségünk?
Hát az kéne, hogy a jelenlegi maradjon úgy, ahogy van.
Ezek ugye? Milyen tehát arányok?
Mindjárt mondom. Tehát a lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha a jelenleg jéggel borított területek elolvadnak, mondjuk a tengeri jég az északi sarkvidékről, mert ott ugye nincs kontinentális bázis, mint az Antarktiszon, tehát az északi sarkon, ahol jég van, ott alatta víz van. Ha elolvad a jég, akkor a albedó skála egyik végéről, mármint, hogy szinte minden visszaverődik, átugrik abba a fázisba, hogy szinte minden elnyelődik. És akkor rengeteg többletenergia, egyenlő melegedés. Ugye, óceán elkezd melegedni, megváltoznak a cirkulációs viszonyok az óceánban, a fölötte a légkörben, rengeteg többletenergia keletkezik, ami melegíti a teljes földi légkör, mármint ugye a alsó határát a földi légkörnek. Tehát
milyen arány akkor az egészséges az jég-víz arány? Jelenleg mi van?
Hát alapvetően azért a jéggel borított területek aránya elég kicsi. Ugye, mert hol van ilyen? Hát beszélhetünk, ugye a krioszféra azért az két részből áll, a kontinentális bázisú, illetőleg az óceán, fedett óceán. Elenyésző, szerintem 10% alatt van, tehát nem nagyon sok, de hogyha az elolvad, akkor nagyon nagy baj van. Becslések szerint akár a század közepére már lesznek olyan időszakai az évnek, amikor a sarki, északi sarkvidék, tehát az arktikus jég elolvad. Tehát ezért ez egy óriási nagy dolog, és akkor ez mire hat? Például a cirkulációra. Mi határozza meg a Kárpát-medence időjárását? Milyen gyakran jönnek a mérsékeltői ciklonok, hogyan hullik belőlük a csapadék, mennyi csapadék hullik, és így tovább, milyen irányból jönnek? Ez mind a légköri cirkuláció. És ez határozza meg, hogy milyen idő van, felhős, csapadékos, és egyáltalán mi van Magyarország. Mennyi az évi csapadék összeg?
Tehát a Kárpát-medence, illetve Magyarország időjárását közvetlenül befolyásolja a jég olvadása.
Olyan értelemben, hogy többletenergia keletkezik, a teljes cirkulációs képletek megváltoznak, és például a ciklonpályák eltolódnak mondjuk 5 földrajzi fokkal északabbra. És akkor kész, a mérsékeltő ciklonok minket elkerülnek, tehát mondjuk egynegyedére csökken a csapadék Magyarország. Most ezek csak példákat mondok, de látszik, hogy már a most beinduló melegedések is a cirkulációban jelentős eltéréseket okoznak. És ez nem csak a Kárpát-medence, hanem nyilván egész Európa, Amerikai Egyesült Államok mindennek a klímáját jelentős mértékben befolyásolja. Tehát nem mondhatjuk, hogy messze van az északi sark. Mit nekünk sarki jégsapka? Nagyon fontos, hogy konzerváljuk abban az állapotban, amiben van. Ehhez szükséges, ugye nem tudom, hogy akar erről beszélni, de én mindenképpen szóba hoznám a Párizsi Klímaegyezményt, ugye 2015-ben kötötték meg.
Amiből az Egyesült Államok kilépett.
Igen, mert mindjárt ezt is mondom. Óriási nagy jelentőségű ez a klímaegyezmény, mert a 201 néhány világ országból 194 aláírta. 190, tehát az emberiség leges legnagyobb hányada úgy ítélte meg, hogy ez egy fontos probléma, ez meghatározza az elkövetkezendő, tehát utánunk jövő nemzedékek életét, és ezért nagyon fontos. Mi beállapodtak meg? Hogy a melegedés mértékét 2 Celsius fok alatt tartják. Mi ez a 2 Celsius fok? Tehát, hogy
az átlagos hőmérséklet.
A globális átlag hőmérséklet ne emelkedjen 2 fokkal jobban, tehát mondjuk a jelenlegi 15-ről 17-re esetleg emelkedhet, de minden modell azt mondja, hogyha úgy haladunk, ahogy eddig haladtunk, akkor 4-5 Celsius fokos lenne, tehát óriási nagy lépéseket kell tenni ahhoz, hogy betartsuk ezt a két. Most már 1,1 Celsius foknál vagyunk, tehát 0,9 van még, ameddig még emelkedhetnénk. Tehát villámgyors cselekvésre van szükség.
Visszatérünk azóta még arra, hogy hogyan kell ezeket betartani, de maradjunk azért az origónál, ahol elkezdtük, és a kérdés, amit feltettem, hogy mik határozzák még meg a klímaváltozást. Ugye említette, ami nagyon fontos tényező a víz, illetve a jég aránya, illetve ezeknek az olvadása. De ha még fel kellene sorolni 3-4-et, akkor mik lenne azok a sarokpontok, ami alapján meg tudjuk azt mondani, vagy azt tudjuk jelenteni, hogy éghajlatváltozás történik?
Ja, hát mérési eredmények. Tehát most nem fizikai folyamatról beszél, hanem hogy hogyan, mi alapján mondjuk azt, hogy változik a klíma. Hát megmérjük.
Igen, de természeti jelenségeket is sorolhatnánk még efelé, vagy emellett. Tehát, hogy a jégolvadása mellett még miket lehet észlelni.
Hát minden térségben nagyon sok jele van, például a vegetációs ciklusnak az eltolódása. Tehát mi már ki tudunk mutatni Magyarországon a tenyészidőszak hosszának növekedését, akár 3 hét, 4 hét, attól függ, hogy milyen növénykultúrát nézünk. Ugye, hát vannak általános definíciók, mi az, hogy tenyészidőszak, tehát amikortól egy kis növény elkezd tavasszal mozogni, tehát a téli bénult, fagyott állapotából kienged, és elkezdenek a nedvek mozogni, és elkezd levelet hajtani, rügyet hajtani, és így tovább. És mi a vége a tenyészidőszaknak, amikor leáll ez a folyamat? Ez két dátum. Meg lehet mondani, hogy Magyarországon ekkor és ekkor indult meg, hát milyen térségekre, hogy az Alföldön, vagy pedig a Dél-Dunántúlon, Észak-Dunántúlon, hogy indultak be ezek a folyamatok, és akkor ki lehet mutatni egy 3-4 hetes hosszabbodást a tenyészidőszak hosszában, és akár ez lehet másfél hónap, 2 hónap is, hogyha a modellbecsléseket nézzük, mondjuk a század közepén, század vége felé. Tehát például ez is egy nagyon fontos, ez a mezőgazdaságot nagyon meghatározza, persze nem egyszerű módon, mert ugye, hogyha azt mondjuk, hogy a tenyészidőszak hossza nő, hurrá, akkor más növényzetet is tudunk, esetleg más növénykultúrákat, sokkal több termés lehet, és így tovább, vagy akár bizonyos rövidebb élettartamú növényeknél akár egy évben kétszer is arathatunk, és így tovább, ugye mondhatjuk ezt. Másrészt pedig azt mondjuk, hogy ha megszűnik a téli kifagyási időszak, vagy nem olyan hosszú, mint eddig, akkor a kártevők olyan mértékben elszaporodnak, tehát nem halnak meg, nem pusztulnak el a téli fagyok idején, hogy az ellenük való védekezés elviszi azt a hasznot, amit esetleg egy hosszabb tenyészidőszak hozhat. Tehát ezek
milyennek
nem olyan
kell lenni egy igazi télnek, hogy ez megtörténjen? Tehát egy átlagos télnek, ami alapján minden rendben lenne.
Azt mondják a mezőgazdászok, nem az én területem, hogy a legtöbb növénykultúrának kell, meg a talajnak, meg a szántóföldeknek kell egy ilyen 2-3 hetes -10 alatti kifagyási időszak, hogy a kártevők elpusztuljanak. Ugye régebben volt egy elég jó eljárás, hogy tarlóégetés, ez már nem csak az EU-ban, az egész világon ez már betiltott, tehát azzal nem lehet pusztítani kártevőket, hogy miután learadtunk, utána felgyújtjuk. Tehát ez nem létezik.
Egyébként a mezőgazdaságon kívül az emberi életre milyen hatással van, mert tulajdonképp az egész hát klímaváltozás, városi, mert tulajdonképpen, hogyha kártevők nincsenek, igen, akkor megjelennek új fajok, talán invazív fajok is a természetben,
hát,
nem?
Igen, ez egy másik, hogy a bizonyos övekben élnek bizonyos állatok, hogyha ezen övek, klímaövek eltulódnak, akkor nyilván keveredhetnek, és pont ezek a olyan táplálékláncok, amelyek biztosítják egy-egy faj fenntartásának a lehetőségét, azok felborulnak, bizonyos fajok kihalnak, más fajok így invazív fajként tarolnak, tehát óriási nagy átrendeződések, de ugyanez figyelhető meg az óceánban, és ott is az óceánban van egy egyensúly, hogy mely halfajok mely területen élnek, milyen mélységben, mik a táplálékláncban elfoglalt helyük, mely állatok azok, amiket ők fogyasztanak, mi, vagy milyen növények, milyen, és őket kik fogyasztják. Na most, hogyha itt megint egy nagyon jelentős, ráadásul az óceáni cirkuláció is változik, tehát nem kis tizedfokos vagy egy-két fokos eltérés lehet, hanem mondjuk egy óceáni cirkuláció pályájának a megváltozásával sok fokos eltérés is lehet, tehát akkor ez a hal populációra, állatban élő populációra is óriási
következmény. Egyéni ember egészségére ezek hatással vannak?
Igen. Igen, tehát akkor külön még kiemelhetjük a városi környezetben bekövetkező változásokat. Ugye a zöld terület jelentős mértékű csökkenésével aszfalt és egyéb olyan anyagok terjedtek el a nagyvárosokban, amelyek az ilyen hőhullám gyakoriság, hőhullám intenzitásra nagyon érzékenyek, tehát nagyon megemelheti, nem egy fokkal, két fokkal, hanem mondjuk 15 fokkal egy aszfalt felület, ott az lehet 70 fokos, vagy lehet egy betonfelület, vagy egy más felület, és akkor az sugárzik az ember
tehát
felé, tehát az emberi egészség.
A több térkő, illetve aszfalt, az káros az egészségre.
Igen, igen, tehát az kéne, hogy minél több zöld legyen, ami feldolgozza, elnyeli, kicsit élhetővé teszi, tehát ezért vannak ezek a 1 millió zöld tető, ugye Amerikában ilyen jellegű mozgalmak, és akkor egy-egy nagyváros eldönti, hogy ő olyan pályázatokat, olyan támogatást ír ki, hogy a tetőket zöldtetős, tehát a házakat zöldtetővel fedetté alakítsák át.
Tehát növényeket tesznek
és le, akkor nem? Fákat, növényeket raknak föl, és akkor ezzel is lehet. De a tovább haladva, tehát nyilván ilyen egész szélsőséges dolgokat is lehet mondani, hogy mondjuk az araltó volt egy jól működő halgazdaság, jól működő sok-sok százezer ember lakott körülötte, mindenkinek megvolt a megélhetése. A legnagyobb része kiszáradt, homokos, ilyen nagyon irritáló sós homok felszín, amit a nagy szelek fölkavarnak, az emberek belélegeznek, óriási mennyiségű légzési megbetegedés, tüdőrák, stb. Tehát nem az, hogy kicsit változott, hanem sokszorosára nőtt. Tehát ilyen közvetlen hatások is vannak, persze hát ez lokális, mondjuk ott egy két magyarországnyi területet érint, de nagyon sok ilyen jellegű dolgot lehet kiemelni. De hát maga a hőhullámok, ugye, tehát a szélsőségek, erről még nem beszéltünk.
Mindjárt ezzel maga folytatjuk az Aréna második részében, melynek vendége Bartoli Judit, egyetemi tanár, az ELTE meteorológiai tanszékének munkatársa. Hőhullámokkal fejeztük be, folytassuk is azzal. Most, minthogyha idén 2020-ban ez kevesebb lenne, az adást is úgy kezdtük talán, hogy hőségriadókat sem rendeltek el, szemben mondjuk az elmúlt években, amikor szinte egymás után követték egymást.
Valóban ez a
kérdés. Alapján keletkeznek ezek a hőhullámok? Egyáltalán hova helyezhető el az idei év az korábbiakhoz képest?
Igen. Még akkor egy egész kicsit, még ez elé mondanék egy-két mondatot, nevezetesen, hogy a változó éghajlat úgy tűnik, hogy nem is hatásait tekintve, nem is abban a legdrámaibb, hogy na akkor az átlaghőmérséklet ennyivel magasabb, mint amely egy fokkal, másfél fokkal, két fokkal magasabb lesz. Nem ez a fő probléma, hanem az, hogy az időjárási éghajlati szélsőségek gyakorisága és intenzitása növekszik. Tehát például akkor ugye említésre került a hőhullám, modellbecslések azt mondják, hogy a mondjuk 70-es évek, 1950-es évekhez képest a gyakorisága a hőhullámoknak meg tízszereződhet, és a intenzitása, tehát mondjuk így, hogy a, nem, mondjuk úgy időtartama pedig megduplázódhat.
Mi a definíciója a hőhullámnak?
Hát három kategória van, minden ország maga határozza meg a hőhullám kategóriáit. Itt a ANTS, a Országos Meteorológiai Szolgálattal közösen hozta létre a magyarországi hőhullám definíciókat, kritériumokat, és itt a 25-27 Celsius fok küszöb értékek jelentkeznek, hogy meghaladja-e az átlag hőmérséklet ezt a 25 fokos küszöböt, vagy pedig három napig minimum e fölött tartózkodik. Ez az első kettő, és a harmadiknál pedig ugyanez a 27 Celsius fokra, hogy három napig 27 Celsius fok fölött van az átlag
hőmérséklet. Tehát kvázi ez egy melegedést jelent, és nem az, hogy mondjuk egyik nap 10 fokkal melegebb, a másik nap 10 fokkal hűvösebb van, az nem hőhullám.
Az még önmagában nem. Hát az egyes fokozatban megjelenik, hogyha egy napon 25 Celsius fok fölött van az átlag hőmérséklet, akkor az a nap hőhullám egyes fokozat. A többinél már minimálisan egy háromnapos időszakra van szükség, de hát ugye maga a tartam az is egy paraméter ennek, hogy hány napon keresztül marad fönn, és nem ritka ma már, hogy akár egy hétig, tíz napig is fennmarad egy hőhullám.
Ezek hogyan változtak a 80-as évek eleje óta?
Már jelenleg is igen jelentős gyakoriság növekedés az, ami megfigyelhető, tehát míg a mondjuk 60-as, 70-es években előfordult olyan évtized, hogy egy-két hőhullám volt, hát akkor nem volt ez a definíció, de mivel adatok rendelkezésre állnak, visszamenőleg ki tudjuk számolni, de közben meg olyan mértékű jelenleg már a hőhullám gyakoriság, mondjuk 2012-ben volt, meg 2015-ben, azt hiszem az egy nagyon jelentős volt, amikor 7 hőhullám volt a nyár folyamán, és az utolsó még szeptember elején is tartott. Ugye? Tehát az egyik az, hogy akár
akkor már nem kellene
3-4 évig nem volt, és utána pedig ilyen hihetetlenül nagy gyakoriságok is megjelennek. Hát most ez az év, ez egy ilyen év.
Ezek szerint meg lesz ennek a böjtje, ennek az évnek?
Én úgy gondolom, hogy ugye itt statisztikai számok vannak, és ezek alapján teljesen egyértelmű növekedés. Tehát ez nem kérdés, hogy a hőhullám, de ha visszagondolunk, akkor mi is tudunk, vagy idősebbek abszolút tudnak arra gondolni, hogy mi volt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, és mi van most, és teljesen egyértelműen érezhető, mérhető, objektíven mérhető, hogy hőhullám gyakorisága.
De elképzelhetőnek tartja, hogy kvázi egy 2020-as átlagos nyár után a következő években extremitások várhatóak?
Tehát az élet nem ilyen. Tehát az is lehet, hogy 2-3 évig ilyen hűvösebb nyár lesz. Vagy még az is lehet, hogy most begyorsul, és akkor szeptember közepéig olyan meleg lesz, hogy behozza a többi évet. Tehát ezt így nem, én nem akarok ilyen értelemben jóslásokba bocsátkozni. De hogyha statisztikát, hogyha világstatisztikákat nézünk, ha magyarországi statisztikákat nézünk, akkor mindenképpen egyértelmű. Még egy kérdezte, hogy mi okozza és hogyan váltható ki. Most nem régiben jelent meg, most már cikk sorozat, ami azt próbálja bizonyítani, hogy minden esetben, amikor egy térségben ilyen nagyon nagy hőhullám volt, akkor annak egy megelőző eseménye volt, hogy a talajnedvesség akár fél évig, egy évig is messze a normál alatt volt. Tehát egy deficit, egy hiány a talajnedvességben.
Magyarul asszály volt.
Asszály, igen. Az annak a következtében jönnek létre ilyen nagyon jelentős mértékű hőhullámok.
Most asszályos volt az idei tavasz, igen. És csapadékos lett a nyár.
Nyár, igen.
Milyen
nagyon
összefüggésben
érdekes,
van
nagyon
a csapadék,
ez.
Illetve a hőmérséklet egymással, és egyáltalán mennyire számít most csapadékosnak?
Nem ennyire evidens, nem ennyire, tehát ezt nem mondhatjuk így. Hát van úgy, hogy bizonyos új modellbecslések, sőt, bizonyos résztérségekre vonatkozó kutatások is azt mutatják, pont most ma reggel láttam egy Nature cikket, ami azt igazolja, azt magyarázza, hogy egyrészt ez a talajnedvesség összefüggés, másrészt pedig az, hogy az asszály az milyen világ élelmezési problémákat tud okozni, különösen most a Covid-dal párosítva, erre majd még gondolom visszatérünk, és az is egy nagyon jelentős összefüggés, hogy a hőmérséklet szélsőségek nem csak nagy átlagokban, hanem városi környezetben óriási mértékű halálozás növekedéshez vezetnek. Tehát például ez is egy nagyon érdekes, hogy amikor voltak ezek a nagyon nyugat-európai, nagyon erős Franciaországban, Belgiumban, vagy akár a mediterrán térségben ezek a nagyon erős hőhullámok, annak esetenként ilyen 5-10-szeres halálozási ráta volt a következménye. Tehát így egészségügyi, ugye, tehát emberi szervezetek, minket idős emberek.
Minket tekintetben védhet idézőjelben a Kárpát-medence?
Hát, én azt mondom, hogy mind az aszályhajlam, mind pedig a hőhullám hajlam itt a Kárpát-medencében is igen nagy. Tehát nem gondolom, hogy védhet.
Mit lehet mondani a csapadékról? Kevesebb van, vagy több? Mert valamikor özönvízszerűen ömlik.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ezek az intenzív csapadékok. Ugye gondoljuk el, hogy a többletenergia, ahogy kezdtük, ugye, a üvegházhatás következtében bennmaradó többletenergia, az az egész hidrológiai ciklust egy kicsit felpörgeti. Több vízgőz, több energia magasabb szinten zajlik, tehát a viharok is intenzívebbek. Kicsit valahogy így gondoljuk. És ez az, amit látunk, ugye? Tehát nagyobb energia van a viharokban, és ennek megfelelően a hozzájuk kapcsolódó, mérhető csapadék intenzitás is helyenként megugrik.
Tehát ezek
lokálisan óriási nagy.
Korábban mondjuk 20-30 évvel ezelőtt esett az eső, és milyen szép, legfeljebb az esernyővel szépen átvészeltük.
Igen, és most
viszont viharos erejű,
és
ömlik a víz az utcákban.
Tehát
adott
pont,
esetben.
Pont van munkakapcsolatunk a 11. kerületi önkormányzattal, és ők, az ottani szakemberek is azt mondták, hogy érdemes lenne újra gondolni például a szélsebességekhez kapcsolódó építészeti normákat. Ugye megvan adva, hogy egy falnak, egy házfalnak, vagy egy kerítésnek, milyen nyomást kell kiállni, szélnyomást kell kiállni, hogyha ezek a lökésszerű szelek, ami a viharokban előfordul, lényegesen nagyobb, akkor ha nem változtatjuk a normákat, akkor valóban egyre gyakoribb az, hogy elviszi a ház tetejét a szél, vagy bedönti a falat, vagy ledönti a nem tudom. Tehát, hogy ezeket is újra kell gondolni.
Ugye az adás első részében beszéltünk a klímaváltozáshoz kapcsolódó mezőgazdasági változásokkal, új fajok megjelenésével, illetve kipusztulásával.
Óriási nagy
illetve
az egészségről,
az emberi igen. egészségről. Ugye igen. 2020 egyértelműen a COVID-19 járvány igen. a koronavírussal kapcsolódik igen. össze. Ennek a kialakulása mennyire kötődik adott esetben a klímaváltozáshoz, illetve ettől függetlenül a vírusok kialakulása, olyan vírusok és járványok kialakulása, amelyeket eddig még nem tapasztaltunk, azok mennyire köthetőek ehhez?
Nem vagyok immunológus, tehát erre ilyen direkt választ nem tudok adni. Azt mondanám, hogy maga a közvetlen kapcsolat a COVID és a klímaváltozás között, az én nem látok semmi közvetlen kapcsolatot. Számomra ugyanakkor óriási tapasztalat volt, hogy ugye a Párizsi Klímaegyezménynél megjelölt 2 fokos küszöbérték, illetve utána még egy másfél éves vita volt, hogy nem elég a 2 fok, hanem legyen 1,5 fok a maximális melegedés mértéke, ezt célozzuk meg, és a cél ugye a karbonmentes társadalom, tehát hogy egyáltalán a Földön legyen egyensúly, nem az, hogy ne legyen kibocsátás, hanem ha kibocsátunk, akkor utána legyen egy olyan technológia, amivel kivonjuk a légkörbe bocsátott széndioxidot. És én úgy gondolom, hogy az az óriási ellenállás, amit mindenki mondott, hogy lehetetlen, lehetetlen, lehetetlen teljesíteni a Párizsi Egyezményt, itt most rögtön megdőlt. Mert nem az, hogy 15 év alatt nem lehetett a kibocsátás csökkentést lépcsőnként elérni, és hogy ez lehetetlen, és tönkreteszi a gazdaságot, meg minden, hanem a társadalom számára világossá vált, hogy 1 hét alatt, 2 hét alatt lehet óriási kibocsátás csökkentést elérni, persze
leállt a légi közlekedés.
Tehát lényegében nullára, vagy 95%, azt láttam hivatalos papírokban, leállt a közlekedés, a normál közlekedés is nagyon komoly. A kereskedelem is nagyon, nagyon jelentős mértékben. Ugye határokat lezárták, hát hol átengedték az árukat a határon, hol nem, tehát ugye de eleve nem is biztos, hogy mertek a szállítók elindulni, vagy egyáltalán be tudták a termést gyűjteni, meg minden, ugye? Tehát lehetett látni, hogyha az emberek megijednek, és az életükről van szó, és félnek, akkor egy hét alatt lehet mondjuk 50%-kal vagy 60%-kal csökkenteni a kibocsátást.
De ebbe belepusztul a világgazdaság.
Hát most ez a kérdés, igen, ez a kérdés. Na most itt jön az, hogy hány ember gondolja végig az életét, mert ugye most volt rá 3 hónap, vagy 4 hónap, hogy jó alapon gondolkodok-e, az én életszemléletem, az én életfilozófiám jó alapokon nyugszik-e, és valóban a pénz-e a minden, vagy tudok esetleg egy kicsit visszafogottan másképp élni, és kicsit távolodni a fogyasztói társadalomtól, nem annyi mindent, nem annyi, tehát megérteni a mechanizmust, és arra gondolni, hogy egy óriási veszély a klímaváltozás, tehát a globális melegedés az én gyerekeim, unokáim számára, és ezért tudok-e az én életemen kismértékben változtatni. Nem olyan mértékben, mint itt a COVID esetén volt rá szükség, és esetleg más prioritásokat felállítani a saját életemben.
Hogy tudok az egyéni...
Étkezési
az, hogy...
szokások, mind. Tehát lényegében én úgy gondolom,
konkrétan soroljuk fel, mert valamikor az ember azt mondja, hogy én, mint egyszeri ember, nem tudok ehhez semmit hozzátenni. Ott vannak az erőművek, ott vannak a buszok, a közlekedés, amiket felisorolt az adás első részében. Az egyéni ember mit tud tenni, legyen az gyerek, idős, aggastyán vagy középkorú?
Talán a legjelentősebb az, hogy azt kell megérteni, hogy mindenen kell változtatni. Tehát az egész eddigi életem nem így zajlik tovább. Mást eszek, másképp eszek, másképp fűtök, másképp öltözködök, másképp, tehát minden területen másképp tartom a kapcsolatot a családommal, másképp végzem a munkámat, esetleg nem rohangálok be minden nap a munkahelyemre, lehet, hogy nem is kell, hogy akkora munkahely legyen, hanem egynegyed akkora munka is elég, akkor nem kell fűteni kell. Van olyan terület, ahol jó. Az oktatásban én úgy látom, hogy nem annyira jó, hát még egyetemen talán elmegy, de általános iskolában azért ez nagyon problémás. Hát nem vagyok szakember, de amiket látok, az alapján egy kisgyereknek főleg borzasztó fontos.
Haladjunk sorba. Jó. Mit kell más tennünk? Tehát az étkezésünk enni. Az miben járul
jó.
Hozzá a klímaváltozáshoz?
Ezt fel kell fogni, hogy minden tárgy és anyag használat az energia. Higgyük el, hogy ezek a bizonyos ranglisták, hogy milyen húst fogyasztunk, azok igazak. Én nem tudom eldönteni, hogy igazak-e, de olyan hiteles forrásokból keresem ki ezeket a táblázatokat és az adatokat. Tehát a marha az valami nagyságrendekkel nagyobb mértékű energiát igényel ahhoz, hogy én megehessek egy falat, marhát, vagy egy hamburgert, vagy nem tudom micsodát, mint mondjuk egy csirke. És akkor ezt a rangsort, ezt gondoljuk végig, és ez szerint éljünk.
De miben
nem azt mondom,
jelent
hogy én
ez energiát?
Életbe, hogy én nem azt akarom mondani, hogy az életben ne együnk marhát. De
ezek az úgynevezett kérődző állatok, amiket egyszer
igen,
mondott
hát,
egy előadásában.
Hát egyrészt metán, ugye? Egy nagyon-nagyon fontos, nagyon agresszív,
belőle.
Nagyon agresszív, igen. Tehát mindent kérődző állat eszik, és metánt bocsát ki. Az a légkörben marad, az ott van. Hogyha megnéznénk, vannak ilyen ábrák, de hát ugye rádióban úgyse lehetne ábrákat mutogatni, hogy a vadállatok, tehát magyarul nem ember által tartott állatok, és az ember által tartott állatok, mondjuk az elmúlt 100 évben az arányuk hogyan változott. A vadállatok volt a 95% 100 éve, és most pedig a vadállatok a 3%. Az egész föld összes vadon élő állatának a, hát mondjuk itt ösztömegéről van szó ebben a feldolgozásban, és akkor látjuk, hogy és akkor mennyi ebből a sertés, a marha, a ló, a...
De akkor le kell cserélni csirke. A sztéket, illetve a gulyáslevesbe valókat.
Igen, de én nem azt mondom, hogy ne együnk, csak mértékkel, ne annyit, ne úgy. És aki meg úgy gondolja, hogy ő vega szeretne lenni, az egyen, az legyen.
Azonban
és
az vegának ne sem lehet nagyon lenni, mert például állítólag a rizs is ilyen
egy,
károsító.
Hát metán, igen. Hát egyébként...
Melyek azok a növények akkor az állatok után, amelyek nem túl jó, hogyha fogyasztjuk, illetve termesztik?
Valóban a rizs az egy nagyon eklatáns példa, mert ugye azt ilyen árasztásos, ilyen mocsaras valamivel kell termeszteni, mocsaras környezetbe, tehát ez annyit jelent, hogy metán kibocsátása van ezeknek a termőterületeknek. Ennek ellenére úgy gondolom, hogyha abból indulunk ki, hogy a 7,8 milliárdból 1,4 indiai, 1,4, tehát valószínűleg már ennél is több kínai, nem lehet azt mondani, hogy, na, rizs leáll, szó nincs róla. Rizst el kell fogadni. Helyette más technológiákat, helyette fát kell ültetni, helyette olyan, ami kivon. Tehát ez is borzasztó nagyon
fontos. Tehát mondjuk a rizs helyett jobb a krumpli?
Én ezt nem mondanám. Nem, én nem gondolom, hogy a rizs kivonása a forgalomból még akár nem ázsiai országokban ez annyira fontos lenne.
Egy ideális embertípus kellene meghatároznia, igen. Annak hogy kell élnie, hogy kell táplálkoznia.
Ne dobjon ki semmit, tehát a szemét hulladéka legyen nullával egyenlő. Amit kidob, az komposztálható legyen. Persze ezek teljesen nonszenszek a mai világban, amikor minden minimális műanyagot. Minimális. Tehát ez például mindenki vegyen egy zacskót, azzal járjon egy hónapig,
hogyan öltözködjön?
Akkor vegyen ruhát, amikor kell.
Amikor kilukad a cipője, vagy vagy blúza, pólója.
Igen. Vagy jó, akkor előbb is, de akkor keressen gazdát az ő előző ruhájának, ami még jól működik, és más ember számára hasznosítható. Akkor keresse meg, akinek oda tudja adni.
Mit tegyen?
Annyit, amennyi szükséges. Például ez is egy fontos.
Húst, zöldséget, gyümölcsöt.
Ne dobjon ki élelmiszert, annyit vegyen, amennyit megeszik. Hát nyilván hús, gyümölcs. Például ne egyen avokádót.
Mit
egyen?
Ne egyen
avokádót. Most ezt csak mondom, hogy ha lehet, olyan dolgokat együnk, ami a környezetünkbe terem. Én nagyon-nagyon szeretem, ezért említettem az avokádót, de azt Dél-Amerikából hozzák, vagy esetleg Spanyolországból.
Akkor felejtsük el a narancsot és a banánt.
Ne felejtsük el, minimális mennyiségben. Tehát amennyire lehet, preferáljuk azokat a növényeket, amelyek a mi környezetünkben, azokat zöldségeket, gyümölcsöket, amik elérhetők.
Húsból mit együnk? Marha helyett csirkét, halat?
Hal az például borzasztó fontos lenne. Magyarországon vannak, hát nem tengeri halak, de vannak halak.
Miben más egyébként, vagy miben különbözik egy fejlettebb ipari ország egy kevésbé fejlettől, tehát azoknak a kibocsátása? Tehát Európában így próbálunk ügyelni ezekre a dolgokra, de ugyanakkor meg sokszor azt mondják, hogy de nézzük, hogy mit csinálnak mondjuk Afrikában, vagy a távol-keleten.
Hát volt ez
tehát
a hogyan tudunk
mi
hoz, nem tudom.
Húzzuk meg a szíjat, igen. Mások meg nem
igen,
fogják.
Igen, nem tudom, hogy mennyire ismert ez a puta kereskedelem. Sokan azt mondják, hogy nem annyira vált be, de azért jobb volt, mint a semmi. Tehát magyarul minden országnak megvolt egy bevallott kibocsátási rátája, tehát ő megmondta, hogy én ennyi megatonna, vagy ennyi tonna széndioxidot bocsátottam ki, metán bocsátottam ki, stb. Voltak ilyen leltárok, minden ország leadta. Hát eleinte hasból adta le, ami azt, hogy nem volt a valóságnak megfelelő, mert aki az országra eső értéknél többet bocsátott ki, annak büntetést kellett fizetni. Tehát aztán utána az alakult ki, hogy akinek van maradék, az eladhatja, tehát kereskedelem, kóta kereskedelem, akinek többlete volt, eladhatta annak, aki többet bocsátott ki. És az ezért kapott pénzt, most ez válasz az Afrikára, amit mondott, Afrika nyilván kevesebbet bocsátott ki, és akkor ő eladhatta a maga maradékát, mondjuk egy fejlettebb országnak, ami többet bocsátott ki, és az ezért kapott pénzt csak környezetvédelmi fejlesztésekre használhatta.
Működik ez a rendszer?
Hát eleinte egyáltalán nem működött, mert mindenki hazudott. Aztán jöttek a mindenféle műholdas ellenőrzések. Most már működik ilyen értelemben, de ennek ellenére az a cél, hogy ne lehessen olyan ország, aki többet, akinek engedélyezett a többletkibocsátás. Úgyhogy most újragondolás van, meg minden. Tehát nem igazán vált be, azt hiszem ez a pontos.
Mit kell csinálni az államnak? Tehát mennyire kell átalakítania mondjuk a gazdasági szerkezetét ahhoz, hogy klímabarátabb legyen? Ezek a zöld energiák?
Ez minden országra van rábízva, hogy az energia mixét, tehát hogy milyen típusú energiák.
Jó, például az atomenergia?
Hát megmondom őszintén, hogy én nem vagyok atomenergiapárti. Azért nem vagyok atomenergiapárti, mert nem, a feladat nem megoldott. 10 éve, 15 éve is azt mondták, hogy jó, már csak ezeket a használt elemeknek a lebontása a tudományos feladat, és ezt néhány éven belül megoldják. Mind a mai napig nem oldották meg, és itt-ottam ott elássák. Én úgy gondolom, hogy itt ezer évekről van szó, százezer évekről van szó, amíg az
elbomlik. Merre felé induljunk? Elektromosság?
Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a megújulókat azt komolyan kéne venni. A megújulókkal az a probléma, hogy Magyarországon az erre vonatkozó ipar az gyerekcipőben van, tehát mindenképpen kívülről kell behozni adott áron. Ennek ellenére szerintem ezek úgy mennek le, ezen berendezések árai olyan mértékben, hogy egyre inkább megéri. Nyugat-Európában úgy csinálják, hogy az állam ahhoz ad támogatást, hogy egy-egy ember a saját házát befedje ezekkel az elemek, napelemekkel, minden, és próbálja meg használni a megújulót.
De a napelemek is hulladékok.
Az is hulladék, azt is meg kell oldani, igen, de hát azért nem ugyanaz a hulladék. Tehát ez nem ugyanaz. Ezeknek is az újrahasznosítását, vagy tehát valahogy
szélenergia, vízenergia,
igen,
napenergia?
Igen. Szél, nap, víz, minden. Minden, ami csak lehetséges.
De azért ezek is járnak különböző negatív és káros
elemek. Hát ezeket kell súlyozni, hogy hol mennyi, hogyan. Vannak.
Például azt mondják, hogy például egy benzines autó kevésbé károsító, hogyha összességében nézzük, mint egy elektromos. Most akkor hogy súlyozzunk?
Az elektromos autók az valóban arra föl kell készíteni az országot. Tehát például a töltőhely, ugye, hol vannak Magyarországon megfelelő töltőhelyek?
De a gyártás sokkal nagyobb környezeti lábnyommal jár, mint a másiknak.
Egyenlőre. Ezen dolgoznak, hogy ez ne legyen annyira. De hát mégiscsak azt kéne használni, ami van, hiszen a szén az nem lesz akármeddig. És ugye van ez a low hanging fruit elv, hogy mondjuk egy megyfán az alacsonyan lógó gyümölcsöket villámgyorsan le lehet szedni, de amikor már minden egyes megy szemér föl kell mászni a ág csúcsra, akkor már egyáltalán nem éri meg nagyon sok szempontból. És hát lassan ide jutunk a szénnel, a kőolajjal, a földgázzal, tehát egyre inkább nem lesz hatékony, nem lesz jó, valamint nyilván környezetvédelmi szempontból pedig jó lenne, hogyha teljesen abba hagynánk. Hát nem megy egyik napról a másikra, lassan kell. Létezik, tehát Nyugat-Európa fel van készülve erre a nulla karbonra. Minden ország, mi is aláírtuk, tehát nekünk is végre kell hajtani a nulla karbon szintet. Kérdés, hogy hogyan? Ez minden országra rá van bízva, hogy hogyan alakítja ki a maga energiamixét. Tehát ezt kéne leülni, végigbeszélni szakemberek bevonásával, hogy a magyar adottságokat figyelembe véve, mi lenne a mi országunknak a legjobb energiamixe.
Bartoli Judit egyetemi tanár, az ELTE meteorológiai tanszékének munkatársa volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést. A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon, elkészítésében pedig Illis László, Szatmári Katalin felelős szerkesztők, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.